Hát ez a gazmáv most már forró vízzel, vagy gőzzel fröcsöli az utasait.
Ha nem is direkt.
Hát nyilván nem is direkt, de mindegy, a tegnapi azt nyilván csak a jéghegy csúcsa az információ, hogy a BZ motorvonatban fölfort a hűtővíz, gőz szabadult föl, és személyisérülése is történt a vonaton Debrecen közelében, de szinte minden nap tele van a sajtó azzal, hogy itt állt le a MÁV, erdei túra az Intercity-ről a pótlóhoz, itt rakott le a felső vezeték, a biztosító berendezés romlott el, hogy nem lehet normálisan közlekedni. Andó Gergely, közlekedési szakértő, a Közlekedési Világ lapcsoport lapigazgatója van velünk a vonalban. Jó reggel.
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt!
És azt tudakolnánk elsősorban, hogy itt van egy romló helyzet, és tényleg egyre több ilyen van, vagy csak jobban fölkapta a média. Egyáltalán a vasútnak a finanszírozása az milyen, megkapják-e a működéshez a pénzt, mert ezzel kapcsolatosan is ellentét és ellentmondó információkat olvastunk, meg egyáltalán miért van az, hogy óriási jegyrendszer módosulások vannak, az állam egyértelműen tereli a vasút felé az embereket, ugyanakkor viszont a szolgáltatás minőségével, mintha nem annyira foglalkoznának. Szóval ez itt sok kérdés egyszerre, rád bízunk, hogy honnan kezdjük.
Jó, hát azért az állam nem tereli még úgy a vasút felé az utasokat, mint a prémium állampapír felé a befektetőket. Tehát hát tettek de egy gesztust azzal,
de hogy figyelj, bocsáss meg, hadd vitatkozzak azonnal, tehát az, hogy mondjuk sok-sok éve nem volt áremelés, brutális infláció mellett nagyon olcsóvá vált a vasúti közlekedés, plusz még itt vannak ezek az országbérletek, okosjegyek, ami szintén jó nagy megtakarítás többféle utas csoportnak, azért ez nem egy egyértelmű terelés?
Gyakorlatilag ezek a kedvezmények vagy kedvezményezett csoportok utazási igénye mutatta meg azt, hogy annak a változása, hogy a MÁV szolgáltatásai akkor se lennének a mainál sokkal népszerűbbek, hogyha ingyenessé tennék a vasúti személyszállítást az egész ország területén, mert a vasút olyan alapkihívásokkal küzd, ami az utasok jelentős részét elriasztja. Tehát mondjuk Budapest jelentős részéről a Siófokra annyi durat lehet érni autóval, mint amennyiért csak tömegközlekedéssel a délig vagy a kelenföldi állomásig. Innentől kezdve az, hogy a vonatnak mennyi ideje, vagyis az ára, az már majdnem irreleváns. Tehát az embereknek idejük kevesebb van, mint pénzük, úgy tűnik, és azzal inkább az 1000 forintos benzinár mellett is a saját kocsijukat választják lényegesen nagy számban, és nem pedig a vasúti személyszállításnak a hírekből is ismert eléggé hullámzó színvonalát. Tehát, hogy ahhoz, hogy a vasút versenyképes legyen, azokat a beruházásokat kell megtenni, ami közelebb viszi az utasok célpontjához a vasútállomásokat, lásd alagút Budapesten, és összekötni a Kőbánya-Kispesti állomást a Balatonnal, az nyilván versenyképesebb menetidőt tesz lehetővé, mint hogyha még át is kell bumlizni Kőbánya-Kispestről a délibe, hogy felszön az ember egy olyan vonatra, ami elviszi a Balatonra. És ez csak Budapest, a vidéki városokban még rosszabb a helyzet, nagyon kevés a városközpontban lévő állomás, a falvaknál szintén az a helyzet, hogy nem versenyképes a busz megálló elhelyezésével se a vasútállomás, úgy, hogy a busz megállók is rendkívül rosszul vannak a magyar falvakban elhelyezve történelmi okokból, gyakorlatilag megáll egyszer középen meg a két szélén, a kettő között meg az utas gyalogolhat. Tehát, hogy azért ez 2022-ben ennél már sokkal rugalmasabbnak kéne lenni, akár kvázi bárkit lehet tenni a saját háza előtt, hogyha éppen arra megy a busz el a ház előtt. Ehhez képest meg az utasokat több száz méteres plusz kerülőkre, gyaloglásokra kényszerítjük. Tehát az egész közösségi közlekedési rendszer megmaradt a 70-es évek kínálati vagy keresleti modelljében, hogy az utazik ezekkel a járművekkel, akinek dolga van, és azért utazik vele, mert dolga van. Most az a fajta kedvezményrendszer, amit bevezettek, az a szabadidős utazásokat tudja nyilván felszabadítani, hiszen nem megy senki kétszer annyit dolgozni, csak azért, mert olcsó a vonatjegy. Viszont ezek a szabadidős utazások valahogy nincsenek akkora nagy számba, hogy az érezhető kihasználtság növelést okozna egy-egy balatoni szezonos városnak.
Hát azért tavaly voltak rekorddöntések, már azért nagy lelkesen számolt be arról, hogy pont a Balatonon miután elkészült a gyorsabbá vált az eljutás a villamosításra a Füredre is, meg a déli parton is a felújítás megtörtént, pont a Balatonon azért volt szép növekedés.
Az a példa is ezt mutatja, hogy a menetidő a számít, a jegyár meg nem annyira számít. Aha. Tehát Tehát, hogy a menet jegyára önmagában csak néhány százalékpontot képes mozdítani, miközben a menetidő csökkentése, főleg, hogyha korszerű járművekkel egészül ki, mint a Balatonpart ez a részben megtörtént, akkor ott jelentős az utas számugrás, de ennek a két feltételnek kell teljesülnie, és a jegyár ilyen szempontból nem a top 5 szempont egyik az utazó közönségnél.
Uh-huh. Mennyire kifeszített a MÁV? Mert ugye egyre több hírt olvasunk arról, hogy leállások vannak, vonatok maradnak el, vonatokat kell lemondani személyzet hiány miatt, és ezeken fölül vannak még csak a rendkívüli események, a balesetek, szakadások, hasonlók. Tehát mennyire romlott a helyzet? Vagy ennek a finanszírozása megoldott? Vagy nem kapja meg a pénzt a MÁV,
gondolom,
vagy rosszul használja fel?
Igen, ugye a MÁV, mint minden ilyen nagy állami ellátórendszer, körülbelül homogén az egész országban, tehát a vasút az olyan állapotban van, mint a rendőrség, a katonaság, az egészségügy, az oktatásügy. Vannak bizonyos szegmensek, amik jól működnek, vannak bizonyos szegmensek, amik akár európai szintűek, és más szegmensek megrekedtek a 19. században. Ezt gyakorlatilag az összes ilyen állami ellátórendszer tudja. A MÁV ilyen szempontból se jobb, se rosszabb helyzetben nincs, hiszen a MÁV-os átlag jövedelmek is csak azért múlják felül mondjuk a pedagógusokét, mert a műszakos munkarend a hétvégi éjszakai munkavégzésnek jár, ugye a munkatörvénykönyv szerinti pótléka. Ez a pótlék teszi gyakorlatilag versenyképesebbé összegszerűen a vasutas fizetéseket más csak nappalos munkarendben dolgozókéhoz képest, viszont egy pénztöbletér ma már egyre kevesebben hajlandóak ezt a munkát vállalni, tehát nyilvánvalóan ugyanolyan létszemhiánnyal küzd a MÁV is, hiába nyújt papíron néhány százalékkal több fizetést, mint más területen elérhető. Plusz a MÁV-ot különösen sújtja az oktatásügynek az a fajta összeomlása, hogy a szakoktatás teljesen megszűnt, ehhez képest meg ezek a korszerűbb motorvonatok, biztosító berendezések, akár a felsővezetéki rendszer is ma már olyan szakközépiskolai, technikusi végzettségű karbantartókat igényel, amiket egyébként az ország maga nem képez, de mondjuk pékeket se képzünk, mégis vannak pékségek, tehát nyilván az autodidakta módon meg lehet tanulni ezt a szakik mellett állva, de az nem segíti azért a biztonságot, meg erre azért nem lehet nagy tételben építeni, meg rendszer szinten erre felhúzni egy más szintű struktúra működését, hogy majd ügyeskező, tehetséges emberek kitanulják menet közben, felsővezetékszerelés közben a felsővezetékszerelést.
De mégis itt az nagyon súlyos a jármű hiány, hogy a lepukkadtakat is közlekedtetni kell, vagy fölmerül nyilván az utasokban a kérdés, hogy akkor nem, hogy balesetveszélyes járművek azok nem állnak be, vagy hogy működik, mert amikor tényleg már nosztalgia mozdonyokat kell közlekedtetni.
Ha 1970-ben meg 80-ban veszel járművet, akkor az akkori járműgyártó az akkori klimatikus és technológiai színvonalon képes ezeket az eszközöket szállítani. Az 50 év az nyilván az anyagokat is elpárasztja, és az nyilván nem segít, hogy ahhoz képest sokkal szélsőségesebb hőmérséklet időjárásoknak kell megfelelnie hosszú távon a járműveknek, mint amire ezeket annak idején méretezték. A BZ motorkocsik eleve híresek voltak arról már gyártásuk után is, hogy nem túl nagy hűtési tartalékkal rendelkeznek, tehát nem kell nekik nagy meleg ahhoz, hogy 100% fölötti hatásfokkal kelljen működtetni, vagy 100%-on kéne működtetni a szellőzés, ventilálás, tehát a járműnek, ami hűti a motort. Úgyhogy ebből az következett, hogy egy plusz kocsit egy dombosabb vonalon sem tudtak anélkül fölvinni, hogy a hűtővízzel lettek volna problémák. Ezt mi átalakításokkal némiképp tudták enyhíteni, de a problémát megszüntetni azért nem. Elég legendás volt az időszak is, amikor a vonatok fűtöttek nyáron,
az igen.
Mert ezzel tudták a hűtővizet nek a hőmérsékletét némiképp csökkenteni.
Na akkor sok évvel később megtudtam, hogy miért fűt a BZ.
Aha, igen, ez nem derült
na,
ki.
Na, de jó, igen, most már tudjuk.
Mert mi nagyon felületen több hő lehet adni. Igen, ez volt a működési elve. Ezek nagyon egyszerű logikai csővezetékrendszerek voltak, ezért volt összekötve direktbe a hűtővíz keringetés a fűtési rendszerrel, tehát nem bonyolították túl, ha van meleg víz, akkor nem kell máshonnan melegíteni még pluszba hozzá. És akkor itt van az, hogy nyilván ezek a járművek fel vannak szerelve olyan műszerekkel, amik mérik ennek a víznek a hőmérsékletét, ez vagy jól működik, vagy nem, illetve hát a kifeszítettség miatt, és ha működik és mutatja, hogy magas, nyilván a járműnek mennie kell, tehát a mozgalomvezetők némiképp kockáztatnak, és úgy tűnik itt a szűkebb keresztmetszetnek bizonyult egy kupak, mint amennyire a rendszer más eleme tudta volna ezt a dolgot kezelni. És ez pedig már az előregedésből fakad, meg a túlhasználatból. Tehát, hogy azért értsük, hogy mit jelent a túlhasználat, egyre feszítettebbek a fordulók, minél kevesebb a hatra fogható jármű, a maradékot annál jobban kell pörgetni, azért ez nyilván nem segít, gyakorlatilag gyorsít fékez a vonat reggeltől estig megállás nélkül, a végállomásokon is csak néhány percet tartózkodva. A minap is sikerült olyan vonattal utaznom, hogy egy perces fordulóidő volt a BZ motorkocsinak egy állomáson, ahol egyébként nem is BZ-nek kéne járni, de ugye a csörgőket meg a rendes mozdonyokat levitték a Balatonra, úgyhogy mindenhova az megy, ami jut, és aki esett járműeket úgy pótolták, hogy a 61 perc helyett 1 perc alatt fordították vissza a vonatot, ezzel is ki lehetett spórolni egy szerelvényt a rendszerből. Nyilván nem is jött össze, hogy ez pontosan sikerüljön, de ugyanezen a napon például egy másik BZ vonattal utazva olyanok voltak a pályalapotok, hogy egyszerűen kiesett menet közben a jármű ablaka, szerencsére a mezőre és nem pedig az utasokra. Tehát, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly elhasználódási kihívás van ezeken a rázópadokon, amit mi vasúti pályának hívunk még eufemizmussal.
Igen, továbbra is azt nem ért, ugye ez sima pénzkérdés, tehát egész egyszerűen ezeket le kéne cserélni, és oda kéne tenni a pénzt.
Hát ugye megbeszéltük, menetidő plusz komfort. Uh-huh. Ha ezt a kettőt tudja adni a vasút, akkor az vasút, ha nem tudja adni, akkor retro üzem, vagy nosztalgia üzem, vagy kényszerközszolgáltatás. Uh-huh.
De közben meg megy bele pénz, mert hogy arra konkrét összegek vannak, hogy a vármegye bérletekkel, meg az országbérletekkel mennyi esik ki a bevételi oldalon, és erre azt mondta Lázár miniszter, hogy hát ennyit megér, hogy az emberek vonattal utazzanak, hát ott nem érne meg inkább ugyanezt a pénzt a biztonságos szolgáltatás szolgálatába állítani, és mondjuk néhány új kocsit vagy fejlesztésbe fordítani, mert mit érnek az olcsó jegyek, vagy az akciós jegyek, hogyha közben lepusztul minden, és a utas így se hajlandó vonatra ülni?
Hát az egyik intézkedésnek az időtávja az 2 hónap, annyi időt sikerült ezt bevezetni, a másik intézkedésnek a jelen állás szerint 3-5 év az átfutás ideje, tehát ha ma elkezdünk azzal kampányon, hogy új motorvonatot szerzünk be, az 4-5 év múlva állhat legkorábban forgalomba, ha nem egy prototípust találnak, amit még sehol nem járt Európából, és kiderül az első 300 méteren, hogy igazából nem váltotta be a tervezők hozzáfűzött reményeit. Azért ez egy kézműves ipar, nincsenek nagy szériába gyártott jó járművek, minden ország egyedi dolgokkal kénytelen együtt élni a történelmi múltja, műszaki történelmi múltja miatt. Tehát ezt a vonatot mi szó szerint nagyon lekéstük, ami az új járműveket jelenteni a regionális, nem villamosított elővárosi és vidéki mellékvonalakra. Ezért mondja azt egyébként az összes miniszter, ugye Vitézi Dávidnak volt a kezügyben kritikái, hogy hát azért reméljük még néhány évet kibírnak. De hát ez gyakorlatilag inkább már az ima kérdése, nem pedig a tervszerű megelőző karbantartásé.
Uh-huh. Oké, okay, hát nem lettünk optimistábbak.
Látjuk fényesebben a jövőt.
Amit elmondtál, de legalább tisztában látjuk a hátterét. Hát erre készüljön. De egyébként valami gyakorlati tippet, tanácsod van, hogy akkor
utasoknak... Most van egy nagyon alkalmi vétel, a csehek most dobnak ki 140 BZ motorkocsit legalább. Uh-huh. Ott is ugye nyilván az élettartamuk végére értek. Ez egy ikonikus jármű Csehországban,
de nekünk még jó lesz.
Viszik őket a kertbe, meg kávézónak, de mivel még guruljuk képesek, ezért a MÁV is talán beáll a sorba, és leakaszt néhány cseh BZ-t, amivel ezt a nagyon jelentős járműhiányát, amit egyébként nagyobb rész nem is a műszaki problémák, hanem a ripityomra tört útjáros balesetek okoztak, azokat ki lehet pótolni néhány évre.
És akkor az utasoknak mit javaslod, hogy nézzék meg, hogy hol vannak új motorkocsik, vagy számoljanak?
Nem tudják megnézni, tehát ez már teljesen lutrivá vált a mai világban, tehát van egy elméleti terv, és gyakorlatilag megmegy, ami út, ami aznap sikeresen forgalomba áll. Tehát, hogy azért, amikor a járműkiadás arra épít, hogy mondjuk Debrecen Nagykereki között lezárják nyárra a pályaépítés miatt az egyik legnagyobb forgalmú mellékvonalat, és azonnal kiszabaduló járműveket szétszórják az országba, hogy túléljék a nyarat, az
nem tudunk.
Azért az mutatja, hogy...
Nem tudunk pozitív kicsengést
sehogy
kicsiholni, sehogy hát, sem. A végére nehéz.
A kevés beszerzésbe, én azt nagyon pozitívnak élném meg, hogyha egy 20-30 használt cseh járművel be tudnának segíteni még arra 2-3 évre, amit vizionáltak arra, hogy legalább annyit még kibírjon a flotta. Nyilván kibírna a flotta, hogyha kicsit több fel lennének.
Okay.
Hát jó, meglátjuk, köszi szépen.
Oké, okay. Nagyon szépen
szép
köszönjük.
Napot, szia.
Szép napot,
sziasztok.
Andor Gergely közlekedési szakértő volt a vendégünk, a Közlekedés Világ lapcsoport lapigazgatója.